Testvéreim, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, a mi megváltó, üdvözítő Krisztus Urunktól. Amen. Foglaljátok el helyeteket, testvéreim. És még mielőtt az Úr dicséretébe kezdenénk, hadd mondjam el, hogy ez a mai alkalom, jól lehet nem most kezdődik ez a sorozat, de különlegesebb liturgiai változtatásokkal most először fogunk élni. KT-magyarázatos istentisztelet lesz. Ennek liturgiáját nem is olyan régen dolgoztuk ki lelkipásztori karral Balatonfenyvesen. Még számomra is új, éppen ezért a testvérek türelmét és fokozott éberségét kérem ezen az istentiszteleten, hiszen a leülés és felállás rendjében lesz tulajdonképpen nagyobb változás. Példának okáért most, hiszen nem állva, hanem helyünket már elfoglalva kezdjük meg istentiszteletünket. Énekszóval a 201-es számú dicséretet énekeljük, annak mind a 6 versszakát. Uram, kegyes indulatomban, ím teszem vallásom, ez életemben, halálomban fővigasztalásom, hogy én az Úr Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok.
fejünkön maradva fohászkodjunk. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy az örök életnek Te vagy megadója. Köszönjük, Krisztusunk, hogy Te vagy egyetlen vigasztalásunk. Te vagy az a személy, akiben bízhatunk. Te vagy az ember és az az Isten, aki nem hagysz minket egyedül, aki vezet utunkon, a hozzád vezető úton. Köszönjük, Krisztusunk, neked, hogy eléd járulhatunk ezen az estén. Eléd járulhatunk azért, hogy halljuk szavad, halljuk tanításod, halljuk igédet, amely majd életet teremhet bennünk. Köszönjük, Krisztusunk, hogy úgy adod a te ígéret, mint amelyet gyümölcstermésre adsz, mint amely nem áll meg csupán szívünkben, hanem hogy gyökeret verve ki is akar hajtani. Kérünk, Krisztusunk, tedd azt a csodát, hogy ami itt és most ezen az Isten tiszteleten a te ígédből, a te akaratodból elhangzik, az valóban életté lehessen a mi életünkben. Kérünk, Krisztusunk, így áldj meg most minket lelkeddel, a szent lélekkel, aki bensőnkből irányít, aki bensőnkben magyaráz. Hadd lehessen ő, aki világosít, aki értelmet ad nekünk, hogy értessünk téged. Szentlélek, Úristen, légy mi velünk ezen az Isten tiszteleten. Tedd ezt a néhány percet igaz Isten tiszteletté szívünkben is. Amen. Testvéreim, még mindig helyeteken maradva, hallgassátok meg most a Heidelbergi KT első kérdés feleletéből, az első kérdés feleletnek tulajdonképpen az első fél mondatát, amelynek alapján a mai estére igét kerestem, és amelyet majd felolvasok szintén közöttetek. Micsoda tenéked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod? Az, hogy mind testestől, mind lelkestől, mind életemben, mind halálomban nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok. Ebből a hitvallási részből kiindulva kerestem a mai Isten tiszteletre azt az igét, amelyet most felolvasni szeretnék köztetek. Kérlek titeket, hogy az igét viszont most már fennállva hallgassátok meg. Az ige tehát, amelyet most felolvasni kívánok közöttetek, és melynek alapján az Úr lelke segítségével közöttetek szólni szeretnék, Pál apostolnak a Rómabeliekhez írt levelében van megírva, annak 14. fejezetében, a 14. fejezetnek egyetlen egy versében, a 8. versben. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. Amen. Foglaljátok el helyiteket, testvéreim. Sokat szorra ér utol most már az utóbbi hónapban, majdhogy nem ugyanaz a téma, élet és halál kérdése. Bevallom, hogy nem számítottam rá, hogy megint engem ér majd el ez a téma. Viszont, ha már így alakult, akkor fel kell tenni a kérdést, és a már KT magyarázatos istentisztelet, hogy vajon, ha nekünk kéne hitvallást írni, akkor azt hogyan is tennénk? Ha nekem kéne hitvallást írnom, azt hogyan is tenném? És jó, vagy éppen rossz teológusként tudom, hogy kétféle módon lehet hitvallást írni, úgynevezett reguláris, avagy irreguláris módon. Szokásos, szabályos módon, avagy a szabálytól eltérően. Mi is a szabály? Reguláris az itt jelent a Szent Háromságra felépítve, a Szent Háromság személyeihez kapcsolva fejteni ki a hit dolgait, annak témáit, az Atya Istenhez gondviselés, a Fiúhoz megváltás, Szentlélekhez egyház, illetve megszentelődés. És mindezek tartozékai, hogy így mondjam. Az irreguláris annyiban különbözik ettől, hogy egyetlen egy dolgot vesz célba, egyetlen egy élethelyzetben akar hitvallást adni, arra az élethelyzetre akar valamiféle választ adni a hit alapján. Így elmondhatjuk, hogy a heidelbergi KT tulajdonképpen mind a két feltételnek megfelel, hiszen reguláris ugyan atya-fiú szentlélek felosztásra építi fel a maga mondani valóját, de irreguláris abból a szempontból, hogy mégsem az atyával kezdi. Vajon miért kezdi a heidelbergi KT a hitvallás, miért kezdi pont ezzel az első kérdés felelettel, pontosabban, miért pont így hangzik az első kérdés felelet, mi neked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod? Azért így kezdi, mert ahogyan a 16. században is, úgy azt gondolom ma is, a legfontosabbal szeretnénk kezdeni. Akkor az írók számára az volt a legfontosabb, hogy erre a kérdésre választ adjanak. Mi az egyetlen egy vigasztalás élet és halál kérdései felől? Mi az egyetlen egy vigasztalás az én személyes életemben és a személyes életemen, a föld életemen túli valóságom szempontjából, ha föl lehet tenni egyáltalán így ezt a kérdést? A legfontosabbal kezdi, alapot akar vetni az összes későbbinek. Azt mondja heidelbergi KT írója, írói, innen akarom nézni az életemet. Ennek a kérdésnek a szemszögéből akarom megvizsgálni az összes többi kérdését az életemnek. Ezen az megtapasztalt igazságon akarok állni akkor, amikor áttekintem életemet, annak egészét és annak részleteibe is bele kívánok menni. Mi is tegyük most ezt, de már az ige alapján, amely ugyan erről beszél. Tudnillik, tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. Mert a KT íróinak ez a vigasztalás, akár élünk, akár meghalunk, a Krisztusé vagyunk, az Úré vagyunk. Krisztusé vagyunk egészen, testestől, lelkestől, Krisztusé vagyunk életünkben, és Krisztusé vagyunk halálunkban is. Nem szabad elfelejteni azonban, amikor ezt az igét olvassuk, hogy Pál nem általában az embereknek ír. Pál a rómabeli gyülekezetnek ír. Egy gyülekezetnek ír, amely már Krisztus hívőkből áll. Nem a világnak mondja, akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk, hanem egy gyülekezetnek, akik elméletben tudják ezt. Fejben tudják ezt, de vajon gyakorolják-e a gyülekezeti életben? Vajon gyakorolják-e személyes életükben? Fontos az, hogy hívő embereknek ír, hiszen ilyen módon érintettek vagyunk ebben a kérdésben, mi magunk is. Mi is hívő emberek vagyunk. Mi is lehettünk volna a római gyülekezetben, de most itt vagyunk, a Kecskemétiben. És Pál ugyanazt mondja, tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk, a Krisztuséi vagyunk. Pál, amikor a római beliekhez ír, nyugodtan el lehet majd olvasni, akár most, akár otthon, az első 12 verset, mert igazából 14. fejezet 12 verse, első 12 verse kapcsolódik itt egybe, akkor tulajdonképpen nem élet és nem halál kérdéséről akar elsősorban szólni Pál, hanem sokkal inkább a gyülekezeten belüli viszálykodásokat szeretné elrendezni. Mert az egyik testvér másképpen gyakorolja a hitét, mint a másik. Az egyik testvér tart böjtöt, a másik nem tart böjtöt. Az egyik megtartja zsidó ünnepeket, a másik nem tartja meg a zsidó ünnepeket. Különbözőek a gyülekezet tagjai. És ebből indul ki Pál is. És amikor elmondja ezt a 12 verset, pontosabban leír ezt a 12 verset, odáig jut el, hogy azt mondja, egész lényetek az Úr kezében van. Mire eljut eddig az egyetlen egy velős mondatig, hogy tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk, előtte azért ott van egy eléggé hosszú felsorolás. Különbségekről, különbözőségekről, a gyülekezet különböző tagjairól tulajdonképpen. De a végén eljut ide, mindannyian megváltótok, Krisztus kezében vagytok. Ha megváltótok Krisztus, akkor teljesen az ő tulajdonai vagytok. Legyetek bár Rómában, legyetek bár Kecskeméten, vagy bárhol ezen a világon. Ha Krisztuséi vagytok, ha Krisztus a megváltótok, az ő kezében vagytok, az ő tulajdonai vagytok. Akármilyenek legyetek is, ebben biztosan egyeztek. És hogyha az Úr tulajdonai vagytok, akkor sem kell hogy magatokra valamiféle uniformist húzzatok. Nem uniformizál mégsem ez az egység. Nem szünteti meg személyiségünket. Az, hogy keresztényé lettünk, azt, hogy keresztényé leszünk, nem jelenti azt, hogy mindannyiunk most már ugyanúgy gondolkozik mindenről az élet dolgában. Nem jelenti azt, hogy mindannyiunk sorsa pontosan ugyanúgy fog ezután kinézni. Nem uniformizál minket az Úristen, nem uniformizál minket Krisztus. Különbözőek vagyunk úgy, ahogyan a rómabeliek is különbözőek voltak. Különböző módon éljük meg akár a hitünket is. Hiszen van olyan testvér, aki hagyományos módon, kezét összekulcsolva, szemét lehúnyva, fejét meghajtva szokott imádkozni, és bizony van olyan testvér is, aki nyitott szemmel, az ég felé nézve, kezeit a magasba emelve imádkozik. Nem ugyanúgy gyakoroljuk talán hitünket. Van olyan testvér, aki magas. Van olyan testvér, aki alacsony. Van olyan testvér, aki talán esztétikusabb, szebb a másiknál. Van, akinek testi adottságai bizony nem ennyire irigylésre méltóak. Van, akinek konzervatívabb a felfogása. Van, akinek liberálisabb a felfogása. Van, akinek zárkozott a személyisége. Van, aki nagyon is jól érzi magát a társaságban. Egészen különbözőek vagyunk. Lelki életünkben is eléggé különbözőek vagyunk. Van, akit bűnei és vétkei kötnek le leginkább. És van, aki ezekről már majdhogy nem megfeledkezve túl nagy szabadságban éli az életét. Van ilyen is, van olyan is. Nem vagyunk egyformák, nem vagyunk uniformizáltak, amiben viszont egyezünk, a Krisztuséi vagyunk. Mindezekkel együtt a Krisztuséi vagyunk. A Krisztuséi vagyunk testestől, lelkestől, ahogyan a KT szövege mondja. Testestől, lelkestől. Nem tudom, hogy mennyire szoktuk mi ezt komolyan venni. A Krisztus tulajdona nem csak a hitünk, nem csak az életünknek azon szelete, amit mondjuk itt a templomban töltünk, vagy bármely más áltatos alkalmon, jó értelemben véve áltatos alkalmon, hanem a Krisztus tulajdona bizony a testünk is. Testestől, lelkestől az övé vagyunk. Az övé az a test, amivel hol elégedett vagyok, hol elégedetlen. Hol túl kövérnek tartom magam, hol túl véznának látom magam. Hol szeretném helyre rakatni egy picit az orromat, mert talán túl nagy, hol máshol szeretnék változtatni saját magamon. Egyes időkben pedig, ezek általában elég ritkák, meg vagyok elégedve azzal a testtel, ami az enyém, amivel születtem, és jó érzéssel nézek a tükörbe. Igen, az Úr teremtése ez. Nagyon keveset beszélünk erről, mert a keresztény ember a lelkére koncentrál. De vajon melyikünk az, aki szívesen menne egy közösségbe egy olyan emberrel, aki 2-3 hete nem fürdött? Fontos-e hát a test? Fontos. Fontos-e hát a lélek? Fontos, mert ugyanígy igaz az. Nem elég, hogyha a külsőségek egyeznek. Nem elég, hogyha külsőmben a Krisztusé vagyok, és az ő jó illatát árasztom, akár szó szerint. Nagyon fontos, hogy belül is ugyanilyen megelégedett legyek. Nagyon fontos, hogy lelkemben is ugyanúgy vigasztalást találjak, mint amikor a tükörben nézek, és azt mondom, jóképű vagy. Nagyon fontos, hogyha magamban nézek, akkor is azt tudjam mondani, a Krisztusé vagyok teljesen. Éppen ezért szépnek láthatom magam így is. Értékesnek láthatom magam így is. Testestől, lelkestől a Krisztus tulajdona vagyok, nem saját magamé. Egészen az övé vagyok. Meg kell, hogy béküljek tehát saját magammal. Meg kell, hogy béküljek külsőmmel, és meg kell, hogy béküljek belsőmmel is. Mindazzal, ami én vagyok, mindazzal, ami személyiségemet alkotja. Mert a Krisztus már megbékült velem. A Krisztus nem azért választott, mert szép vagyok, vagy mert oly tiszta a lelkem, hanem azért választott, mert szeretett és ki akart választani. Úgy, ahogyan vagyok. Elfogad úgy, ahogyan vagyok. Elfogad téged is úgy, ahogyan vagy. Légy bár szép, vagy kevésbé szép. Légy bár nagyon-nagyon buzgó hívő ember, avagy talán hitében picit gyengébb, ugyanúgy elfogad téged Krisztus azzal, ami éppen benned van, ahol éppen most tartasz. Feleségem mondta egyszer nekem, és le is írta egy kis papírra, fogadj el olyannak, amilyen vagyok, és akkor majd egyre jobb leszek. Azt gondolom, hogy pontosan így működik ez. Amíg nem fogadom el magam, amíg nem fogadod el magad, úgy, ahogyan Krisztus is elfogad téged addig, nem fogsz fejlődést látni semmilyen értelemben. Márpedig testestől, lelkestől az övé vagy, nem a magadé. Ám sem a káté, sem az ige nem áll meg itt. Nem áll meg ennél a testi síknál, nem áll meg a személyiségnél, hanem tovább megy egy idői síkra. Azt mondja, igaz mindez az elfogadás, igaz mindez a melletted létel, igaz mindez a szeretet a történetedre is. Akár élünk, mondja az ige, az úréi vagyunk. Nem csak személyiségünk, egész valónk, de történetünk is az övé. Nem sok minden maradt meg bennem az egyetemista évekből, filozófia óráról, de egy dolog azért mégiscsak, Heidegger és az egzisztencialisták fölfogása. Akik tulajdonképpen úgy fogják fel az ember életét, mint ami egy történet. Tudom, ennél egy picit bonyolultabb a dolog, én ennyire emlékszem, de ennyi pont elég is. Az ember élete nem csupán évek sorozata, de történések sorozata. Azaz, ha azt mondom, Adamek Norbert, akkor nem csupán a személyiségemre gondolok, hanem mind arra, ami mögöttem van, és mind arra, ami még én rám vár ebben az életben. Egy történet az enyém, mint ahogy a tiétek is, mindannyiunké. Életünk egy-egy történet, amely felett az irányítást vagy megtartjuk magunknak, legalábbis ringatjuk magunkat abban az illúzióban, hogy a miénk, vagy átadjuk valaki másnak, hívő emberként átadjuk Krisztusnak. Azt mondja az ige, életünk az Úré. Történetünk, amely idáig tartott, és amely ezután is tartani fog még, az Úr tudja csak, hogy meddig, az is az övé. Az időnk is az övé. Életidőnk is az övé. Hol van ebben vigasztalás? Ott, hogy nem vagyunk magunkra hagyva a saját történetünkkel, a saját történetünkben. Nem vagyunk magunkra hagyva démonjainkkal, amik újra és újra visszatérnek, és újra üldöznek. Nem vagyunk magunkra hagyva bűneinkkel, nem vagyunk magunkra hagyva azok következményeivel sem. Nem kell egyedül szembenéznünk ezekkel a dolgokkal. Nem úgy van, hogyha az én erőm elfogyott, már nincsen változás. Kutyából nem lesz szalonna. Magát és egy hajszálát sem tudja az ember fehérré vagy feketévé tenni, csak úgy önmagában véve. Nem tudok győzni, ha egyedül vagyok ezekkel szemben. De ugyanígy vigasztalás akkor is, ha az örömeimre gondolok, hiszen nagyon sokszor, mikor örülök, ugyanúgy nem látja senki, mint amikor bánkódom, amikor szomorkodom. Mert mind a kettőt megtartom magamnak. Ugyan kit érdekel ezen a világon, hogy én minek örülök, vagy mind bánkódom? Hatalmas vigasztalás ez. Azt mondja, örömeinket is van kivel megosztani. Mert akinek kezébe letettük az életünket, érdekli, hogy mi van azzal az élettel. Érdekli, hogy mi történik abban az életben. Mennyi olyan ember van, aki nem tud hová fordulni támaszért, sem örömben, sem bánatban. Pontosan a tegnap este volt az, amikor láttam egy műsort a televízióban, anorexiás fiatal lányokról szólt, és nem csupán az döbbentett meg, hogy hová lehet eljutni ennek a betegségnek a folyamán, milyen szintű testi leépülése, hanem az is megdöbbentett, hogy a szülők mennyire támasz nélkül vannak egy ilyen helyzetben. Aggódnak a gyerekért, futkosnak fűhöz, fához, ilyen-olyan gyógyászokhoz, és arra jutottak, tulajdonképpen az összes szülő arra jutott, hogy igazából nem tudnak segíteni. Az orvosok sem igazán tudnak segíteni, mert ha a gyerek nem akar, akkor nem eszik. Táplálhatják szondán keresztül, meg sokféle módon, de Azzal szembesültek a szülők, hogy nekik az erejük véget ért. Ők már nem tudnak mit tenni, és nincs hova támaszért fordulni, nincs hova segítségért fordulni már. Ha a gyerek nem akarja, már pedig a gyerek nem ura önmagának, akkor nem tudnak ők sem tenni semmit. Nem tudják helyette megenni az ételt, nem tudnak helyette élni, helyette gondolkozni, akkor, amikor a gyerek már nem is képes világos gondolkodásra. Szörnyű volt látni ezt, és szörnyű volt hallani, és látni azokat az arcokat, kétségbe esett és reményvesztett arcokat. Nincsen támasz, nincsen tulajdonosa az életemnek, én vagyok a tulajdonosa, de én nem tudom megtartani. A mi életünk ott van az Úr kezében. Mindig számíthatunk rá, hisz úgy tekint az életünkre, mint egy értékes kincse. A Krisztuséi vagyunk, jó helyen van az életünk, biztos kezekben van az életünk. Biztosabbakban, mint amilyen a mi kezünk, vagy éppen bárki más keze lenne. Hiszen jó magunk is nagyon jól ismerjük a 23. Zsoltár szavait. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vesződ és botod megvigasztal engem. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szemelátára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úrházában lakom egész életemben. És van még valami ebben az igében, amivel szemben óriási vigasztalás az, hogy nem a magunkéi vagyunk, hanem a Krisztuséi, ez pedig a halál. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. És ahogyan ezt elolvastam, rögtön jött az első mondat a fülembe. Tiszteltes Úr, onnan még senki nem jött vissza. Tiszteltes Úr, a temetőből még senki nem jött vissza. Kivéve egy valakit. Akár élünk, akár halunk, a Krisztusé vagyunk. Az Úréi vagyunk. Halálunkat is uralja Krisztus. Halálunkat is hordozza Krisztus. Ígérete szerint, akik benne vetik hitüket, benne vetik reménységüket, azoknak ezt a terhét is hordozza Krisztus. Mert Krisztus Úr a halálon. Súlyos egy mondat ez. Könnyű kimondani. De vajon érezzük-e súlyát? Krisztus Úr a halálon. Mennyire súlyos ez? Legtöbbször akkor érzem, amikor temetőben kell járnom, mert akár temetnem kell, akár csak úgy valami oknál fogva ki kell mennem, például apukáért egy-egy elhunyt szerettem ez a temetőbe. Akkor a temetőben jár valahogy nem ez jut eszembe. Krisztus Úr lenne a halálom. Ott járva a sírok között, a temető maga halálos csendjében, nem éppen Krisztus jut eszembe. Mert ez a halálos csend éppen hogy nem Krisztust hirdeti. A műkő és márvány rengeteg pontosan nem arról tesz bizonyságot, hogy lenne innen visszatérés. A lezárt vég fájdalmas keménységét teszi kézzel foghatóvá az a jó pár parcella, ami között mi magunk is járhatunk, elhetünk. És ezzel szemben hangzik fel Pál nagyon egyszerű, nagyon evidencia számba menő mondata. Akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk. Úgy mondja ezt Pál, olyan egyszerűen és könnyen íródik le ez a fél mondat, mint hogyha egyre menne. Mint hogyha élet és halál tulajdonképpen ugyanaz volna. Pedig, ha máshol nem a temetőben, nagyon is érezzük, élet és halál véletlenül sem ugyanaz. Mintha egyre menne Pálnak élet és halál. Viszont ha egy kicsit más szempontból nézzük, vizsgáljuk meg ezt a mondatot, akkor valóban azt veszük észre, tulajdonképpen egyre megy. Krisztusban ugyanis örök életünk van, és ebből a távlatból nézve A halál jól lehet egy állomás, fontos állomás, de semmiképpen sem végcél. Ez a látásmód pedig keresztény református hitünk egyik alappillére. Nem csupán a halálon túli élet, amelyről nagyon sokan gondolnak valamit, de semmi biztosat nem lehet róla tudni, hanem pontosan azért ez hitünk egyik alappillére, mert mi Krisztusban bízunk, akkor is, amikor a halálra gondolunk. Nem valamiféle homályos fényre az alagút végén, hanem Krisztus az, aki tulajdonképpen értelmet ad a halálnak is, aki túl tud vinni halálon is, aki által azt mondhatjuk, nem árthat nekünk a halál, hiszen ő feltámadásával már legyőzte azt egyszer és mindenkorra. Csak Krisztusban nyer értelmet ez a mondat, akár élünk, akár halunk. Csak az a hit, hogy a Krisztuséi vagyunk, azt tud átsegíteni minket azon a fájdalmon és azon a pánikon és kétségbeesésen, amit akkor érzünk, amikor saját halálunkra gondolunk, amely vár ránk. Mert a halál után Krisztus vár, aki ott sem hajlandó lemondani rólunk, ott sem hajlandó lemondani azokról, akik hozzátartoznak. Krisztus nem csak ebben az életben megváltó, hanem bizony a halálunkban is megváltó lesz. Rólad sem mond le, sem ebben az életben, sem a következőben. Az övé vagy örökre. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. Az Úréi vagyunk egészen, testestől, lelkestől. Külsőnkben, bensőnkben egyaránt. Az övé életünk, életidőnk, egész történetünk. Az ő kezébe rakhatjuk le ezt is, bízva benne, hogy ott jó kezekben van. És bizony, ránézve bízhatunk örök életünkben. Ránézve nem kell, hogy kétségbeeséssel, pánikkal párosuljon halál gondolata. Csak ránézve, mert akár élünk, akár meghalunk, a Krisztuséi vagyunk. A Krisztusé vagy teljesen életedben és halálodban. Az Úr adja, hogy megmaradhass ebben a hitben, ebben a bizalomban, és ő adja, hogy egész életedet ebből a kiinduló pontból, ahogyan a K.T. első kérdés feleletéből kiindulva az írók is nézték, tudj te is életedre tekinteni, mint aki tudod. Senki sem választhat el téged Isten szeretetétől, mert te Krisztusé vagy. Amen. Gyertek testvéreim, forduljunk az Úrhoz imádságban. Krisztusunk, köszönjük neked, hogy vigasztalásunk vagy, hogy amikor magunk alatt vagyunk, amikor elborítanak talán gondok és nehézségek, amikor a tükörben nézve nem azt az embert látjuk, akit szeretnénk, amikor magunkban nézve nem a tisztaságot látjuk, hanem a mocskot, amikor életünkre nézve sok kétségbeesést tapasztalunk, ha pedig a halál jut eszünkbe, menekülni szeretnénk. Köszönjük, hogy ekkor te vagy vigasztalásunk. Köszönjük, Krisztusunk, hogy a tieid lehetünk, testestől, lelkestől, életünkben és halálunkban is. Köszönjük, Krisztusunk, hogy te minden körülmények között ott akarsz lenni velünk, és ott is vagy velünk. Köszönjük, Krisztusunk, hogy vigasztalsz minket háborúságainkban, nehézségeinkben, gyászunkban. Köszönjük, Krisztusunk, hogy ott vagy velünk örömeinkben, hogy velünk együtt újjongsz sikereinknek. Köszönjük, hogy mindezeket megoszthatjuk veled. Köszönjük, hogy hűtársunk vagy, hűséges megváltunk vagy. Urunk, kérünk, bocsáss meg nekünk azokat az alkalmakat, amikor megpróbáltuk tőled visszavenni az irányítást. Amikor megpróbáltuk mi magunkat támogatni, mi magunk megszabni életünk irányát. Bocsásd meg nekünk, amikor nem bíztunk benned eléggé. Kérünk, Krisztusunk, ígéretet tesz híven, őrizd minket meg ebben a hitben. Őrizd meg minket a benned való bizalomban, és add, hogy életünk minden területét át tudjuk neked adni. Hogy Pállal együtt, őszinte szívvel mondhassuk, akár élünk, akár halunk, a tieid vagyunk. Köszönjük, Krisztusunk, hogy hallasz és meg is hallgatsz minket. Akkor is, amikor azokért könyörgünk hozzád, akik most betegek, akik kórházi ágyhoz, vagy talán saját otthonukban, saját ágyukhoz vannak kötve, betegségük folytán. Kérünk téged, te gyógyítsd meg őket. Hiszen látod, ők is tieidnek tudják magukat. Ők is a te gyermekeid, a te megváltottaid. Krisztusunk, áldott orvosként lép hozzájuk, és gyógyítsd meg őket betegségükből. De ha nem így volna is, ha nem is ez lenne akaratod, add nekik azt a vigasztalást, amit nekünk adsz, akár élnek, akár halnak a tieid. Köszönjük, Krisztusunk, hogy így tehetjük az ő dolgukat, az ő sorsukat is, az ő életüket is a te kezedbe. Könyörgünk azokért is, akik gyászt viselnek, vagy bármely más nehézséget, terhet hordoznak. Te viseld terheiket. Te vedd át tőlük nyomorúságuk terhét. Te kísérd őket az útjukon, amik felszabadulnak alóla, amik felszabadulnak terheik alól. Kérünk, Krisztusunk, légy a gyászolókkal, vezesd őket magadhoz, fogd kezüket, öleld át őket szereteteddel, add, hogy megláthassanak téged és a te ígéretedet, az örök élet és a feltámadás reménységét. Krisztusunk, kérünk országunk vezetőiért, hadd tudják ők is a te kezedben magukat, hadd tudják az egész ország sorsát a te kezedbe rakni, és így bölcsességet kapva és felszabadulva terheik alól tudjanak mégis a mi érdekünkben és a te dicsőségedre szolgálni neked. Kérünk, Krisztusunk, hallgass meg mindannyiunkat, akik most hozzád kiáltottunk. Hallgass meg mindannyiunkat. Mennyei Atyánk, kérünk, hallgass meg most azt az imádságunkat is, amelyet a te fiattól tanult szavakkal mondunk el. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mielőtt még az áldást vennénk, hirdetem számotokra, testvéreim, hogy az adakozás a hálaáldozat Isten tiszteletünk részét képezi. Éppen ezért így gondoljatok majd rá, amikor kifelé járultok e templomból. Jusson eszetekbe a jókedvű adakozót, szereti az Isten, éppen ezért mindannyian annyit adjatok, amennyit elhatároztatok szívetekben. Senki sem rossz szájízzel hagyja el ezt a helyet. Most pedig kérjük és fogadjuk együtt az Úr áldását. Tehát, testvéreim, akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.